Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Mai adásunkban három témát hoztam nektek, és ebből csak egy koronavírusos. Kezdjük rögtön azzal, természetesen továbbra is tartom az elméletemet, hogy a szenzációkat, azokat kihagyjuk. Ez a cikk a Kubitól jelent meg, tehát ez végre ismét egy magyar nyelvű cikk. Nem tudom, hogy ki a szerzője, mert csak annyi van odaírva, hogy Tech, ami gondolom a rovat. Na mindegy. Szóval a cím: az emberi hang alapján detektálnák a koronavírust Izraelben. A logika pedig az, hogy van egy izraeli startup, ami a Vocalis Health konkrétan, ami alapvetően egy ilyen hangalapú machine learning megoldásokra specializálódott startup, azon belül is az egészségügyben lévő hangalapú machine learning megoldásokra specializálódott startup, és azt próbálják most, és ezt hangsúlyozom, hogy próbálják, mert hát a hír az egy picit, bár nem minősíthetetlen, de egy picit azért szenzációhajház, tehát úgy állítja be, mintha itt most már történt volna valami, de valójában az történik, hogy egy ötletnek a megvalósíthatóságát vizsgálják, ami persze tök jó dolog, de még azért messze vagyunk attól, hogy felmondjunk egy MP3-at, elküldjük a házi orvosnak, és megmondja, hogy vírusosok vagyunk, el vagy sem. Szóval értitek, ettől függetlenül szerintem ez tök érdekes dolog. Ugye arról szól, hogy ez a koronavírus ugye egy elsősorban mellkasi, felső légúti megbetegedés, tehát hogy köze van ugye a hangunkhoz, a hangszálainkhoz, a légzésünkhöz, meg minden cucchoz, ami ebben közreműködik. Tehát az a feltételezés, illetve az nem feltételezés, az tény, hogy aki beteg, annak megváltozik valamennyire a hangja. A feltételezés az, hogy ez egy típusos, szisztematikus változás lesz. Magyarul fel lehet ismerni egy mintát a hang változásában, amiből le lehet majd vonni azt a következtetést, hogy az illető ugye beteg, vagy hát ha nem is beteg, de fertőzött. Értve, de hát akkor már beteg a változását be, szóval értitek, tehát mindenképpen fertőzött és valószínűleg beteg. Az a feltételezésük, tehát hogy a koronavírus fertőzés az valami egyedi módon változtatja meg az emberek hangját, vagyis hát ugye nem csak a hangját, hanem az egész vokális új lenyomatát, hiszen a megoldás az úgy működik, hogy valahogy ugye az embernek a hangját le kell képezni digitális jellé. Ez nyilvánvalóan valamilyen jelfeldolgozási módszerrel történik, valószínűleg önmagában ez a rész nem is túl egzotikus, tehát feltételezem, hogy klasszik Fourier transformációs, meg normál, tehát amit bárki csinálna. Ebből ugye mindenkire készül egy egyedi, egyéni minta, ugye ezt hívják vokális új lenyomatnak, ez csak egy menő szó arra, hogy a te egyedi hangmintád, és ennek a változását fogják vizsgálni, hogy egyedi lesz-e. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy hónapig még adatot fognak gyűjteni, a saját bevallásuk szerint egy hónapon belül meg lesz az az adatbázis, ami alapján a mostani hát ilyen lázmérős, meg hőkamerás, meg önbevallásos módszernél, mondjuk egy reptéren, vagy valami hasonló helyzeten, jobban lehet és gyorsabban és könnyebben szűrni a fertőzötteket. Tehát ez nem arra szolgál, hogy a úgymond rendes laboratóriumi tesztet helyettesítse, ami ugye valami 100%, de gyakorlatilag azt elfogadjuk 100% bizonyosságúnak, hanem ez tényleg egy a gyors szűrő vizsgálatra való, tehát tényleg úgy lehet majd feltételezem elképzelni, hogy ahogy most a lázmérés van, csak egyszerűen belebeszélsz valamibe, és akkor majd kijön az eredmény, egy ilyen valószínűségi eredmény, ami alapján persze, hogyha nagyon valószínűtlen, akkor nem kell tenni semmit, ha kicsit valószínű, akkor meggondolom, eldöntik, hogy úgymond rendes teszteléssel elküldik az embert. Ennek az előnyei nyilvánvalóak. Én némileg szkeptikus vagyok, ami miatt nem mondom azt, hogy ez nettó hülyeség, az, hogy izraeli startupokról van szó, amikről tudjuk, hogy az izraeli startup világ elég fejlett, és azon belül az adatos startup világ Izraelben Tehát azt mondom, hogy az ilyen nyilván a Szilícium völgyben nagyon fejlett, meg Németországban is ezeket tudjuk, de amilyen kevésbé nagy hírverést kap, és mégis nagyon fejlett ott az adatos világ, az például Izrael. Ezért feltételezem, hogy van valami abban, amit mondanak, ugyanakkor nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én nekem már volt szerencsém foglalkozni hangjel feldolgozással, tehát hangalapú machine learning-el, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy ez azért jóval bonyolultabb annál, mint amilyennek tűnik. Nekem például kapásból felmerül az a kérdés, persze mondom, a cikk alapján gondolkozok, tehát lehet, hogy azok, amiket én most mondok, azokra tök jó válaszok vannak, csak én nem tudom őket, meg ebben a cikkben nem írták le, de ettől még persze lehet, hogy ez ki van találva, tehát még ez, így értsétek, amiket mondok, de hogy... És én megnéztem az eredeti cikket is, nem csak a kubitosat, tehát hogy félre ne értsétek, ott sincs gyakorlatilag semmivel több információ, hogy egész őszinte legyek. Tehát például engem érdekelne, hogy az emberi hangban az nagyon nagyfokú egyediség, egyéniség van. Hogy abban a változást egyetlen hangmintából, ami azért ugye például a környezeti feltételektől, tehát hogy hol van az a mikrofon, milyen háttér van, stb. Nagyon nagy mértékben függ. Hát ezt így podcasterként is meg tudom erősíteni. 8 centivel odébb rakom a mikrofont, mert nem tudom, valamit pakolok az asztalomon, és már minden szétborult, pedig hát messze nem egy tökéletes minőségben készítek nektek adást, bár igyekszem, de értitek, szóval, hogy ezek elég érzékenyek ezek a dolgok, ilyesmire, hogy hol egy mikrofon, meg stb. Szóval, hogy mindezt egy hónap alatt annyi mintájuk lesz, hogy elég robosztus modelljük lesz ahhoz, hogy mindezt az összes ilyen változó lehetőséget kiköböljék oly mértékben, amit mondjuk így észszerűen elvárható egy ilyen jelentőségű megoldástól. Tehát nyilván egy ilyen megoldástól nem azt várjuk el, hogy hát ja, így kind of sorta általában néha működik, mert nyilván egy ilyen orvosi szűrő megoldástól azért azt várjuk el, hogy túl nagyokat ne hibázzon, legalább adja az egyik irányba, tehát legalább a betegeket mindenképp vegye észre, még ha néha egészségeset el is küld felesleges, úgymond felesleges vizsgálatra. Tehát, hogy ez tényleg felelősen működjön, hát nem tudom, hogy én szkeptikus vagyok, hogy fognak ehhez elég mintát gyűjteni. Én értem, hogy egy csomó nyugati, én most értem, hogy ezzel nem annyira feltétlen nyugat tőlünk, hanem inkább dél, de értitek, mit akarok ezzel mondani, úgymond nyugati állam. Értitek? Szóval, hogy fejlett nyugati államokban nem egészen az van, mint nálunk, hogy az adatok azok nem nagyon elérhetők, meg ilyen PDF-be teszik közzé, meg nincsenek lebontva, meg stb. Tehát, hogy könnyen el tudom képzelni, hogy jobban együttműködik mondjuk az állami különböző egészségügyi szolgálatok ott a startupokkal, és hamar hozzájutnak ezekhez az adatokhoz, meg így segítenek nekik ezt szakszerűen gyűjteni, meg ilyesmi. Oké, ezt feltételezem. De hát, és hát sajnos nyilván feltételezhető, hogy ott is elég sok megbetegedés lesz ahhoz, hogy lehessen adatot gyűjteni. De még mindezzel a feltételezéssel együtt is nekem azért olyan nagyon, hát mondom, szkeptikus vagyok, hogy ebből mi fog kisülni. Van egy olyan érzetem nekem, de lehet, hogy én most ilyen negatív vagyok, vagy nem tudom, vagy túl cinikus, hogy meglovagolják ezt a média felhajtást, ami ugye a vírus körül van. És hát így be lehet ugye kerülni a hírekbe. Nem tudom. Ugyanakkor az tény, hogy ugye ez egy alapvetően biometriai azonosításon alapuló eljárás, csak most nem arra használják, hogy azonosítsák a személyt biometriai módon, és azt már hagyományos tesztek alapján bizonyította lehet tudni, hogy az emberek hangjára hatással van. Hogy ez egy szisztematikus hatás lesz-e, majd meglátjuk. Minden esetre úgy gondolom, hogy érdekes dolog, meg hát aktualitása van, úgyhogy mindenképp be akartam számolni nektek erről a cikkről, meg erről a dologról. Meglátjuk, mi lesz ebből. Következő témám, arról, amikor először hallottam, azt gondoltam, hogy mese. Mert olyan mesésen hangzik, úgy hangzik, tényleg olyan, mint a fantasy lenne, vagy a Frodo-nak ugye volt a gyűrűk urában ez a köpönyege, ami láthatatlanná tudta tenni, és itt is egy láthatatlanná tévő megoldásról beszélünk, legalább részben. A Nature Photonics nevű, tehát a Nature Magazin Photonics nevű mi ez? Szekciójában? A magazinjában? Nem, szekciójában jelent meg. Deep Learning Enabled Self-Adaptive Microwave Cloak Without Human Intervention a címe a cikknek. Hát a szerzők. Chao Kuan, Bin Zeng, Yichen Shen, Li Ying, Erpin Li, Lian Shen és Hok Sheng Shen. Ezek mind külön emberek, mindegyik Li és Shen. Elnézést, tudom, ez nem volt helyes, de értitek. Jó, én megpróbáltam. A lényeg az az, hogy már régóta kísérletezik, hát kb. Emberemlékezet óta, de egy ideje most már ennek realitása van, az emberiség olyan technikai eszközökkel, amik nehezen észlelhetővé tesznek egy objektumot, vagy hát konyha nyelven ugye nyilván ennek a csúcsa az, nyilván a nehezen észlelhetőségnek a láthatatlanság, de ennek nyilvánvaló felhasználási területei vannak, gondoljunk csak a hadászatra, vagy bármi ilyesmire, de akár a civil életben is láthatatlanná tenni, vagy eltüntetni, nem látszóvá tenni valamit, az fontos. És nagy, nagyon erős képesség lenne, ha lenne, de egyelőre nincs. Van már olyan képességünk, hogy, és hát legtöbbször ezt úgy oldják meg, hogy úgy próbálnak láthatatlanná tenni valamit, hogy az adott tárgy környezetét, tehát amit látnál akkor, ha nem lenne ott a tárgy, azt rávetítik valamilyen holografikus vagy egyéb eszközzel magára a tárgyra. Ugye ilyet láthattuk már a Mission Impossible-ben is, csak hát ugye az kitaláció volt. De már vannak ennek megoldásai. Meglepően jól működnek olyan tárgyak esetében, amik állnak és statikus környezetben vannak. Mert rávetítjük valamire azt, ami mögötte van, és ha elég jók a kameráink, és elég jók a kijelzőink, vagy a lézerprojektoraink, akkor nyilván, ha ott állok mellette, az észreveszem, hogy egy ház mellett állok, de kellő távolságból bizony el, vagy szinte el lehet tüntetni objektumokat. A probléma csak az, hogy hát a környezet legtöbb esetben nem teszi meg azt a szívességet nekünk, hogy állandó. Ugye folyton változik, hát más nem mondjak, fúj a szél, ugye mozognak a levelek a fákon, és hát rögtön nem állandó, elrepül egy madár, értitek? Vagy hát akár mondjuk mi magunk a megfigyelő arra megyünk, és ugye változást okozunk a puszta jelenlétünkkel a környezetben. És akkor arról még nem is beszéltünk, ha maga az a tárgy, mondjuk egy harckocsi, amit szeretnénk láthatatlanná varázsolni, az mozog a térben, vagy egyáltalán csinál valamit, hát ugye akkor végleg burul a képlet. Mert hogy minden egyes másodpercben, vagy pillanatban, valójában még a másodpercén rövidebb idő alatt ugye újra kéne igazítani a rávetített képet, amivel ugye ezt a láthatatlanság élményt elérjük. Így aztán ez a dolog, ez teljes mértékben megrekedt a egyelőre legalábbis, én tudomásom szerint, persze lehet, hogy most a FBI-nál dolgozó, vagy a DARPA-nál dolgozó hallgatóim felnevetnek, ha van ilyen egyáltalán, de hogy az én tudásom szerint jelenleg erre nincsen megoldás, hogy láthatatlanná tegyünk valamit, ami egyébként mozog a gyakorlatban. És ez a cikk éppen erről szól, hát meg nem oldja teljesen a dolgot, hiszen itt a cikk az nem egy komplett láthatatlan harckocsiról szól, vagy valami ilyesmiről, csupán arról szól, csupán, ha lehet ezt így mondani, hogy a kutatók képesek voltak olyan mély tanulási, gépi tanulási megoldást készíteni, amivel képesek voltak egy felületre, valamilyen metafelületre vetített képet igazítani, méghozzá automatikusan, ráadásul millisekundumos válaszidővel. Ami nyilván csak úgy lehetséges, hogyha a gép valójában nem a képet, a valós képet vetíti rá a tárgyra, mert ezt nem lehet ilyen sebességgel csinálni, mindig lemaradásban lenne a valósághoz képest. De tulajdonképpen ez egy jövő prediktáló modell végső soron, ami a következő 1 millisekundumot, tehát mondjuk az annyira nem nagy jövő, de értitek, hogy mit akarok ebből mondani, prediktálja meg képileg, és már eleve úgy igazítja. Tehát így gyakorlatilag, amennyiben a millisekundumot elfogadjuk úgy, mint nulla idő, tehát hogy nem telik el, nincs látencia, mert olyan kicsi, hogy elfogadjuk nullának, így gyakorlatilag látszólag valós időben történik meg ugye ez a vetítős álcázás. Ugye a valóság az ezzel szemben az, hogy borzalmasan pici időközönként előre jósolja a képet, és úgy valósítja meg ezt, de hogy a figyelő számára, mondjuk az emberi szem számára, ez egy folyamatos a jelenhez aktivált képet jelent. Tehát nyilván ezzel nem mondjuk lehet úgy küzdeni, hogy van valami szuper nagy sebességű kamera, és akkor azon valójában látszani fog, ahogy folyamatosan igazítja magát a kép, és ott megfigyelhető lenne az eltérés, de hogy mondjuk egy normál emberi szemnek, vagy egy normál kamerának, ha nem tudod, hogy kimondottan ilyen álcázott, nem tudom mit keresel, hát akkor bizony azt rohadtul nem fogod észrevenni, ha milliszekundumok alatt képesek. És ez azt jelenti, hogy ez a technika, ha nem is megoldotta, de mindenképpen elérhető, reális közelségbe tette a mozgó és valós időben leárnyékolt, vagy úgymond láthatatlanná tett járművek, vagy bárminek a létrehozását. És természetesen ez ugye most végig mivel a látásról beszéltem, a látható fény számunkra, a ember számára a látható fény tartományról, vagy elektromágneses hullámzás tartományról beszélek, de ami persze fontos, meg a harcmezőn is fontos, de ami ennél valószínűleg izgalmasabb és érdekesebb, hogy nyilván ennek a technikának és a machine learning modellnek kuk mindegy, hogy az elektromágneses spektrum melyik részével foglalkozik, tehát nem szükségszerű, hogy a látható fény nyel operáljon, sokkal izgalmasabb, ha mondjuk az infravörös fénnyel, vagy olyan elektromágneses sugárzással tud operálni, ami mondjuk a rakéták harci fejében, vagy a radarokban, mint keresőeszköz van. Tehát ugye valószínűleg nem a bakák szeme elől akarják szükségszerűen elrejteni a tankot, mert csúnya nézéssel nem lehet legyőzni egy tankot, meg kézi fegyverrel, vagy nehezen, hanem mondjuk a harckocsik legyőzésére való fegyverek elől, azoknak a idézőjeles szemei elől. Persze tudom, hogy abban is van optikai, meg százféle célzóberendezés, nem is vagyok katona, nem is akarok úgy csinálni, mintha ennek lennék a szakértője, de értitek a lényeget, tehát maga az elv, ahogy ezek a machine learning megoldások képesek millisekundumos válaszidővel a folyamatosan változó környezethez ráigazítani ezt a rejtőhálót, rejtővetítést, az alkalmazható bármilyen típusú kisugárzásra, vagy bármilyen típusú elektromágneses sugárzásra, vagy akár fényre, vagy bármi másra, tehát, hogy mindenképpen ez a felfedezés megteremti az elvi alapjait annak, hogy egyébként majd a gyakorlatban legyen egy ilyen megoldás, amit egyébként nem csináltak még meg, tehát az ehhez tartozó adat egyébként elérhető, illetve úgy fogalmaznak a szerzők, hogy amennyiben észszerű az igény, hát gondolom tudományos kutatásokra utalnak itt, hajlandóak ezt megfontolást tárgyává adni és adott esetben átadni. Ugyanígy járnak el a kóddal is, úgyhogy hát ha valaki ezt megnézné szívesen, akkor esetleg kérheti erre a szerzőket. Szerintem ez szuper érdekes dolog, szerintem biztos olyan, nincs olyan hallgatóm, aki gyerekkorában ne játszott volna olyat, hogy most épp láthatatlan vagy valami láthatatlaná tévő eszköze van, pálcája, kabátja, akármilyen csoda autója, repülője. És hát úgy néz ki, hogy ez is egy olyan dolog lesz valószínűleg, mint már sok minden, ami a gyerekkorunkban még fantázia volt, vagy Star Trekbe láttuk, és 10-20-30-40 év múlva meg valósággá válik. Szerintem ez olyan érdekes, hogy ez machine learningnek egy ilyen típusú megoldása. Szintén megint az van, hogy szuper logikus, csak mondjuk én nem gondoltam volna rá soha, de szuper logikus, hiszen ugye a valósághoz folyamatosan adaptálódó vetítési felület az egy gyakorlatilag leprogramozhatatlan probléma, mert annyira sokféle képpen lehet adaptálódni. Tipikusan olyas valami, amit oda lehet adni a gépnek. Viszont tanító adatot meg könnyű generálni, relatív könnyű generálni hozzá, hiszen kamerákra van szükségünk, és akkor a valóságban ott a valóság, tehát hogy hamar lehet sok adatot generálni, de mégis ez egy szinte leprogramozhatatlan probléma, tehát tökéletes terület a machine learningnek. A harmadik témánk az nem koronavírusos, meg nem is ilyen konkrét machine learning dolog, hanem megint egy nagyon érdekes piaci irány, vagy megmozdulás. Ugye nyilván már erről sokat beszéltem, hogy azzal, hogy a Google, meg az ilyen nagy, főleg ugye amerikai, most ennek jelentősége van, csak azért hangsúlyozom, cégek, akik open source-szá teszik a különböző machine learning vagy AI framework-jüket, azok ezzel tulajdonképpen persze nagyon jót is tesznek a világnak, mondjuk például egy hozzám hasonló srác, vagy egy kicsi csapat is világszínvonalú, vagy ahhoz nagyon hasonló eredményeket tud elérni, hiszen hozzáférünk olyan eszközökhöz, amik ezt lehetővé teszik, amit persze borzasztó sok pénzért fejlesztettek ki mondjuk a Google-nél. Cserébe viszont elérik azt is, hogy platform szinten megeszik ezt a terepet, tehát hogy manapság nem nagyon van értelme más eszközökkel foglalkozni, mint ezekkel, tehát azt mondani, hogy egy machine learning projektet csinálsz, vagy egy machine learning bármilyen megoldást csinálsz, és hogy te majd nullából nekiállsz keretrendszert fejleszteni, mert te nem akarod használni mondjuk a valamelyik, mondjuk a TensorFlow-t, vagy bármelyik, amit ilyen nagyobb elterjedtekre gondolok, tehát nem szükségszerűen csak a Google-ére, de értitek valamelyik nagyén, hát az ilyen gazdasági öngyilkosság, tehát ez kb. Teljesen értelmetlen. De hát ez egyben azért nekik egyfajta uralást, vagy ilyen monopóliumot hoz létre. Hiszen azt ők döntik el innétől fogva, hogy pontosan mi az, amit ez a platform tud, és mi az, amit mondjuk például nem, de cserébe meg mondjuk ők igen. Értitek, hogy mit akarok ezzel mondani. Na hát ezt megelégelte Kína, nyilván mint az összes területem szeretne előre törni, és van ez a MagVE. A cikk egyébként a South China Morning Post-ban jelent meg, címe MagVE makes deep learning AI framework open source as China moves to reduce reliance on US platforms. Tehát már a címben benn van, hogy ez alapvetően Kínának azon törekvése, hogy az amerikai platformoktól való függését az AI területén csökkentse. Gyakorlatilag ők is akarnak akkor egy ilyen saját keretrendszert. De rájöttek arra, hogy nem véletlenül open source-ak ezek, rengeteg előnye van, ugye erről az előbb beszéltem egy csomóról. A másik ilyen, hogy akkor borzasztó sok fejlesztő van rajta, ugye a bugfixing, stb. Hát tudjuk, hogy miért jó egy open source eszköz. Erre ők is rájöttek. Eredetileg 2014-ben fejlesztették ki ezt a MagEngine nevű eszközt, ami a MagVE-nek az AI platformja. És ez egy valamilyen deep learning framework, azért beszélek így, hogy valamilyen, mert bevallom, én nem ismerem és nem próbáltam még ki soha. A lényeg pedig az, hogy rájöttek arra, hogy ebből nem lesz világmonopólium, hogyha továbbra is ez egy ilyen zárt forráskódú MagVE-nek a saját cucca marad, és ezért most kipakolták open source-ba, és hát erősen megtolják. Ugye pontosan tudjuk, hogy Kínában nem nagyon van olyan cég, ami jelentőségteljes cég, és semmi köze a kínai államhoz, tehát amikor egy ilyen nagy cég, vagy egy ilyen kínai hatalmas cég lép valami globálisan stratégiait, akkor azért lehet sejteni, hogy az nem véletlen, és nem a kínai államtól teljesen függetlenül történik. És alapvetően ugye az a cél, hogy 2030-ra globális vezető legyen a Kína ugye az AI terén, és ehhez egy nagyon fontos lépés, ugye rájöttek arra, hogy ez a céljuk, ez tök jó ez a cél, de hogy gyakorlatilag majdnem minden kínai AI startup, meg kínai AI cég amerikai platformokon dolgozik és fejleszt, és rájöttek arra, hogy viszonylag nehéz lesz az amerikaiakat lenyomni egy versenyben, ha egyébként az alapvető működésük amerikai eszközöktől függ. De nyilván. Szóval rájöttek, hogy ezen változtatni kell, és pontosan ez a céljuk, tehát nem is titok, le van ez írva a cikkbe is, hogy gyakorlatilag egy TensorFlow PyTorch kombinációt szeretnének ők létrehozni, csak kínai változatban. Egyrészt, mint piaci trend, ez szerintem nagyon érdekes, másrészt műszaki, mérnöki szempontból ez nyilván nekünk nagyon jó, hiszen ha több a platform, nagyobb a verseny, több a lehetőség, jobbak az eszközök általában, bár ugye itt a szabad versenyt egy kínai állammal támogatott cég esetében mondjuk így, ja, értitek, hogy mire célzok, szóval ez nem egészen ugyanaz a sztori, mintha most az amcsik helyett kijönnének mondjuk a németek is a saját cuccukkal, mert hát mondjuk a Google-t azért azt nem a, mit tudom én, az amerikai kormány tolja hátulról. Legalábbis legjobb tudomásunk. Biztos, hogy nem úgy, mint kínai a cégeket, akkor inkább így mondom. Szóval ebből a szempontból jó, abból a szempontból kevésbé jó, vagy bennem mindig félelmet kelt, hogyha egy alapvetően autokrata diktatórikus kormány, mint a kínai, kínál egy ilyen mézes madzagot, hogy gyertek ide fejlesztők, ez jó lesz nektek. Tuti, hogy a háttérből nem nézzük meg, hogy mit csináltok, stb. Hát ezt vagy elhisszük, vagy nem. Ugyanakkor persze vagy elhisszük, vagy nem a Google cuccairól is, szóval mindegy, nem vagyok azért teljesen naív, meg elfogult abba az irányba se semmiképp. Annak nem örülök ilyen szempontból, tehát hogy az AI az egy ilyen világpolitikai harci tényezővé válik, mert hát ki a francnak jó az, mármint értitek így, aki benne van a világban és próbál dolgozni, annak ez csak inkább egy ilyen újabb dolog, amin gondolkodni kell, meg hogy akkor most ez hogy meg miként. Mérnökinek persze ez egy tök izgalmas és jó dolog is lehet akár. Egyébként meg mint hír nagyon érdekes szerintem, hiszen hát én amikor elkezdtem az adatépítést, akkor fel sem merült bennem, hogy ennyi ilyen világ, vagy hogy is mondjam, világpolitikai globál trend hír lesz, mert nem gondoltam, hogy ez a téma ennyire felfokozottá válik, de hát úgy gondolom, hogy ezekről be kell, hogy számoljak nektek, hiszen ez egy izgalmas harc, ami itt kibontakozik, még ha nem is mondjuk fegyverekkel vívják. Nem tudom. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ez jó, nem jó, kell nekünk, nem kell nekünk, félünk tőle, nem félünk tőle. Én most csak erről beszámolok nektek, én magam se tudom ezt így eldönteni. Osszátok meg a véleményeteket velem is, meg egymással is az adáshoz tartozó Facebook posztoknál, vagy akár az adatépítés Slack csatornán, ahova a meghívót tőlem kérhetitek. Ez csak ilyen mini moderálás, hogy nehogy a robotok tömegével felugorjanak rá. Remélem tetszett nektek ez az adás, és jelentkezem hamarosan a következővel. Sziasztok!